Tappancs és társai.
Állatbarátok műsora.
A kutya, macska, papagáj, hörcsök, tengeri malac, ló, tyúk, patkány, görény, kecske, birka, boci, és még sokáig sorolhatnám a házi és vadállatokat, amelyek kedvelőinek, illetve rokkon szenvezőinek kívánok jó napot, s kellemes szombat délutánt a Tappancs és társai csapata nevében. Ma valamivel másként mutatjuk be az ember és az állat közti kötődést, márpedig az állatok hasznossága, de sajnos kihasználtsága is foglalkoztat bennünket. A tácske-pomagácske terápiás tevékenységéről, a laboratóriumi állatok irgalmatlan sorsáról, és arról is hallanak, miért tartottak ki a Lendvai Szociális Foglalkoztató Központ lakóegységének tagjai amellett, hogy cicájukhoz kutya is társuljon. Töltsék el a következő perceket Tappanccsal és társaival! Dr. Petrás Teodora és Oliver, a négy lábú kedvence, másoknak is hasznosak szeretnének lenni. Csatlakoztak a Tácske-Pomagácske segítő tappancsok egyesülethez. Nos, hamarosan kiderül, hogy miről is van szó.
A Tácske-Pomagácske egyesület 2007-ben alakult, a Szlovén Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma, a humanitárius szervezet, az egészségügy területén közérdekből működő egyesületként ismert el, illetve ezt a státuszt adományozta neki. Önkéntesek csapata alkotja ezt az egyesületet. A központ Ljubljanában van, 7 regionális egységgel, amelyben a tagok tömörülnek, és egy közülük végzi az úgynevezett koordinációs feladatokat. Az egyesület különböző programokban vesz részt, kutyákkal. Ezek az úgynevezett terápiás kutyák, tehát terápiát végeznek, különböző tevékenységeket kutyák segítségével részt vehetnek az oktatásban, vagy például a Reed módszersz alapján az olvasás mancsokkal programban. Ezen kívül szociális tevékenységeket és figyelemfelkeltő programokat biztosít a gyermekek, serdülők számára, óvodákban, iskolákban, egyéb intézményekben, rendezvényeken, és például rövidesen indul egy új program, a Félelem a kutyától program. Tehát a tevékenységeket óvodákban, iskolákban, könyvtárban, szociális intézményekben, idősek otthonában, szakkórházakban, például rehabilitációs intézetben, a pszichiátrián, gyermeküdülőkben végzik. Akik érdeklődnek az ilyen jellegű tevékenységek iránt, felveszik a kapcsolatot az egyesülettel, ahol aztán megbeszéljük a részleteket. Ez az egész folyamat, kapcsolatfelvétel és azután a tevékenység kivitelezése is egy meghatározott protokoll szerint zajlik, ahol mindenkinek megvan a feladata. Az érdeklődőknek elmondjuk, mik a feltételek, mire van szükségünk, és persze, mit tudunk nyújtani tekintettel a korosztályra, az intézményre. És ez megbeszélés tárgyát képezi. Magának az egyesületnek bárki tagja lehet, aki érdeklődik az ilyen jellegű tevékenység iránt. Vannak támogató tagok, tehát ők nem vesznek részt a kutyás feladatokban, vagy lehetnek terápiás párok, amikor is a kutyával együtt részt vesznek az előbb említett rendezvényeken, intézményekben.
Petrás doktornő és Oliver, akit Olinak becéznek, terápiás párnak készülnek.
Most kezdtük a gyakornoki évünket, ami azt jelenti, hogy én elvégeztem az egyesület által előírt tanfolyamot. Az első lépés azonban az volt, hogy a kutya, illetve hát a kutyám részt vett egy tesztelésen. egy ilyen előzetes tesztelésen. Ezen elvileg tulajdonképpen bárki részt vehet, aki úgy érzi, hogy esetleg a kutyája segítséget nyújhatna egy ilyen egyesületen belül. És akkor magán a tesztelésen a kinológus szakemberek ítélik meg, hogy a kutya valóban mutat-e olyan jeleket, olyan jellemzői vannak-e, amelyek alkalmassá teszik, hogy esetleg terápiás kutya legyen. Ez egy órán keresztül tart, egyszerre 4-5 kutyus vesz részt benne, és hát egy óra alatt figyelik, hogy hogyan reagál a kutya, hogyan reagálnak egymásra, hogyan reagál a különböző személyekre, és így tovább. Tehát viszonylag komoly tesztelésről van szó, és ha megfelel a kutya, akkor a gazdi elkezdi az előbb említett tanfolyamot, megkapja az elméleti ismereteket, és részt vesz a kutyával egy gyakorlati munkán is egy intézetben, ahol szintén megfigyelik, hogyan viselkedik, és ezután kezdődik a gyakorlati év, amely egy másfél évig tart, és egy mentor segítségével 25 terápiás gyakorlaton kell részt venni a kutyával.
Ez konkrétan mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy a mentor, tehát a segítő, megbeszéli a találkozókat az egyes intézményekben, tekintettel arra, hogy milyen az érdeklődés, és például, hogyha egy óvodába megyünk, akkor 45-60 percig tart egy óra. Ezen az órán részt vesznek gyerekek, 10-15 gyermek, például, hogyha óvodáról van szó, lehetnek 3-4-5-6 évesek, részt vesz a mentor, részt vesz a mentorált, tehát a gyakornok a kutyájával, ott vannak persze az óvónők is, és csak ha röviden elmondom egy ilyen órát, általában úgy kezdődik, hogy bemutatkozunk, hogyha nem ismerünk még, akkor az egyesületet röviden persze tekintve attól, hogy milyen idős személyeknek, illetve a gyerekeknek mondjuk, bemutatjuk a kutyát, minél érdekesebben, ha felnőtteknek másként, ha gyerekeknek másként, és utána vagy az óvónők segítségével, vagy pedig mi magunk ajánlunk valamilyen tevékenységet. Például múltkor én bemutattam Ólit, a kutyust, milyen idős, mivel foglalkozik otthon, mit szeret csinálni. Gyerekeket is kérdeztük, hogy mivel, hogy van-e kutyájuk otthon. Utána mindegyik gyerekhez oda mentem a kutyával, mindegyiket üdvözöltük, megsimogathatták őket. Utána lehetőséget adtunk, arra is megmutattuk, hogyan kell a kutyának jutifalatot adni, jutalomfalatot, és mindegyik gyerek adhatott a kutyának jutalomfalatot. Tehát, hogy nem fogja őket megharapni, csak esetleg megnyalja a kezüket. Tehát egy ilyen féle fajta társas tevékenységről van szó, akkor például Oli, mivel már idősebb kutyus, és a télen fölszedett pár kilót, és bent voltunk a szobában, ugye sokan voltunk, majd 20-22 személy, és hát meleg volt. Úgyhogy az egyik kis óvodásnak az volt a feladata, hogy Olinak hozta a vizet, megtöltötte az üveget, vizet öntött neki. Ilyen jellegű tevékenység. A másik kolléganő, aki szintén gyakornok évét tölti, a saját kutyájával, szintén képeket mutatott, és akkor kérdezte a gyerekeket, hogy mit csinál a kutyus a képen, hogy néz ki. Szóval egy ilyen ismeretterjesztő, de ugyanakkor ilyen érdekességeket bemutató, és persze, hogy a gyerekek tanuljanak is, kérdezzenek is minél többet, elmondják a saját tapasztalataikat. És ez egy órán keresztül.
Tappancs és társai.
A kutya hőséges kedvenc, a gazdért sok mindent elvisel, és mégis ezen feladatok lestrapálhatják.
Tulajdonképpen ezért is van az az előzetes tesztelés például, hogy azon az egy órán keresztül lássuk, hogy végül is hogyan viselkedik a kutya, tehát képes-e nyugodtan ülni, feküdni, és így tovább. Ugyanakkor fontos az is, ugye, hogy a kutya egészséges legyen, tehát évente kétszer van nekik orvosi vizsgálat, amelyre menni kell. fontos, hogy gondoskodjunk róla, hogy tiszta legyen, hogy legyen benne életöröm, játékos legyen. Tény azonban az is, hogy ez egy fárasztó dolog. Most nem mondom azt, hogy magának a gazdinak is, tehát legalábbis kezdetben még nem szokja ezt a munkát, de magának a kutyának is. Az idegen környezet, az idegen szagok, illatok, mindig járkál körülöttük valaki, simogatják, hol a farkát, hol a fejét, hol a persze ez mind ellenőrzés alatt. Akkor még esetleg tenni is kell neki valamit, a gazdi azt kéri, hogy üljön, meg feküdjön, meg forduljon, meg hozza a labdát, vigye a labdát. Tehát lehet, hogy éppen nincs kedve hozzá, de ha a viszony a kutya és a gazdi között tökéletes, bizalmon alapul, akkor a kutyus ezt megteszi. Na most van itt egy fontos dolog, amire külön figyelmeztettek bennünket, gyakornokokat is, hogy bár terápiás munkát végzünk, de nagyon fontos, hogy ügyeljünk a kutyának a közérzetére. Tehát, ha egy ilyen órán észrevesszük, hogy esetleg a kutya úgynevezett nyugalomra intő jeleket mutat, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy kicsit már úgy elege van az egészből, de azért mindent megcsinál. Például, ha elkezdi nyalogatni a száját. Vagy például állandóan elfordítja a fejét. Vagy például fekszik a pokrócon, de azért úgy mindig felkelne. Tehát nagyon jól kell ismerni a kutyát ahhoz, és nagyon jól kell tudni is, hogy melyek azok a nyugalomra intő jelek a kutya részéről, amelyek esetén esetleg megszakítjuk az órát, vagy például, ha bent vagyunk, kimegyünk a kutyával, egyet sétálunk, egy rövidet persze pár perc, hogy egy kicsit felpesdüljön, és akkor utána visszamegyünk. Tehát mondhatnám azt is, hogy valójában a kutya van a központban, egyrészt azért, mert a kutya körül forrog minden, másrésztől azonban nekünk arra is ügyelni kell, hogy a kutya közérzete is jó legyen. Ez nagyon fontos. Erre külön felhívták a figyelmet.
Teljesen más indítatásból, enyhén szólva, kegyetlen módon, de végeredményben az ember nem mindig létszükséges igényeit szolgálják ők, a laboratóriumi állatok. Védelmükre világnap is van, április 24-én. Az elkövetkező percekben az állatkísérletekről lesz szó, s ez a téma sokakat érzékenyen érinthet.
A témával kapcsolatban még mindig megoszlanak a vélemények. Még egyesek azt állítják, hogy az állatkísérletek nélkülözhetetlenek a tudomány fejlődése, a modern orvoslás és az emberiség haladásának érdekében, mások szerint ez elavult, etikátlan eljárás, és nincs az az emberi érdek, ami igazolhatná az állatok millióinak okozott szenvedést. A világ egyik legnagyobb kísérleti állatok védelmével foglalkozó szervezete, a Cruelty Free International becslései szerint nagyjából évi 200 millió állatot használnak fel kísérleti célokra világszerte. Főleg nyulakon, egereken, patkányokon, tengeri malacokon, kutyákon, macskákon, lovakon és majmokon teszik ezt, gyakran érzéstelenítés nélkül. Egy kis visszatekintés. Az állatokkal való kísérletezés a 17. század során a felvilágosodás idején kezdett elterjedni. Ekkor még úgy vélték, hogy az állatoknak nincs olyan lelkük, mint az embereknek, nincsenek érzéseik, szenvedni sem tudnak. Senkit se tévesszen meg, ha esetleg az élve boncolás közben sírnak, visítanak, kapálóznak, mert hát ugye ez nem jelent semmit. Később már szerencsére ez a nézet is megváltozott, és teret nyert az a vélekedés, miszerint az állatok is olyan lények, akik az emberhez hasonlóan képesek örülni és szenvedni is. A változásokat Richard D. Ryder, brit pszichológus, a Tudomány áldozatai című könyve hozta, amiben arra hívta fel a figyelmet, hogy az Egyesült Királyságban végzett kísérleteknek csupán harmada szolgált orvosi célokat. A kísérletek nagyobb részét hadászati célokra használták, például majmokat tettek ki sugárfertőzésnek, kutyákat mérgeztek meg ideggázzal, sertéseken teszteltek robbanóanyagokat, illetve különféle vegyi anyagok, kozmetikai szerek, élelmiszeradalékok mérgezési tesztjei voltak. Az ilyen-olyan anyagokat más módon is az állatokba juttathatják. Például beléjük injekciózzák, a bőrükre kenik, belélegeztetik velük, vagy a szemükbe cseppentik. Ez utóbbi a Dreyse-féle szemirritációs teszt. Ennek során elsősorban nyulak szemébe napokon át csepegtetnek különböző anyagokat, akár fehérítőt és tintát is, és figyelik a hatást. Ezzel a jelenettel már biztosan valahol találkoztak. A nyulak egy tartó szerkezetben vannak, amiből csak a fejük lóg ki, így nem tudnak a szemükhöz kapni. A fájdalomnak azonban így is vannak jelei. Becsukják a szemüket, visítanak. A kezelés hatása, a szemük begyullad, a szorúhártya megsérül, előfordul látásvesztés is. A másik nagy csoportot a pszichológiai jellegű kutatások teszik ki. Ezek során többek között megvonták az állatoktól az élelmet, különböző stressz hatásoknak tették ki őket, elektromos szerkezettel sokkolták, elszigetelték vagy büntették őket, különböző anyagok hatásait vizsgálták. Az elrettentés kedvéért. Egy kísérlet során vizsgáltak például azt is, hogy ha egy patkány vízbe dobnak, majd kimentenek, majd ismét vízbe dobnak, akkor mennyi ideig próbál úszni, mielőtt feladna. Vagy például, hogyha kutyáról van szó, akkor főként a beagle fajtán tesztelnek, a szeli természetük miatt. A fent említett könyv megjelenését követően tömegméretű kampány indult a laboratóriumi állatok védelme érdekében. Új törvényeket fogadtak el Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Európában is. Ma már a nyugat-európai országokban engedélyhez kötik az állatkísérleteket, nyilván tartják a kísérletezőket, a kísérletek célját, a felhasznált állatok számát csak engedéllyel rendelkező intézmények és képzett szakemberek végezhetnek állatkísérleteket meghatározott szabályok szerint. Az Európai Unióban az állatkísérletek egy erősen szabályozott terület lett, de még így is sok állatot használtak fel tudományos, oktatási és egyéb célokra. Az Európai Unió tagországaiban 2017-ben 10,7 millió állatot használtak fel állatkísérletekben. Több mint 90%-ban egereket, halakat, patkányokat és madarakat használtak kísérleti állatként, míg a nyilvánosság részéről nagyobb figyelmet kapó fajok, a kutyák, macskák és nem emberszabású majmok kevesebb, mint 0,3%-ot tettek ki. Emberszabású majmokat egyébként az EU-ban nem használnak tudományos célokra. A legtöbb állatkísérlet egyébként nem az Európai Unió területén történik, hiszen itt a legszigorúbbak a szabályozások. Az élén Kína, Japán és az Egyesült Államok áll. És mi a helyzet a szépségipari kozmetikai termékekkel? A kozmetikai összetevők állatkísérleteinek tilalma az EU-ban 2013. júliusában lépett hatályba. Tilos az állatokon tesztelt összetevőket tartalmazó kozmetikai termékek értékesítése. Ez tény. Azonban számos kozmetikai összetevőt az ipar más területein is felhasználnak, amelyek közül néhány még mindig alkalmazhat állatkísérleteket. Így a legtöbb kozmetikai termék tartalmaz legalább egy olyan összetevőt, amelyet valaha állatokon teszteltek. A cikkre, amely ezt az anyagot is ihlette, böngészésem közben bukkantam. Megdöbbentett az a tény, hogy manapság hány ismert szépségipari cég teszteli termékeit állatokon. Sokat közülük én is használok, és ezen el kellett, hogy gondolkodjak. A Drustvazazás Csita Zsiváli Pomoria honlapján a fekete listás termékek között olyan cégek is szerepelnek, mint a L'Oréal, Schauma, Schwarzkopf, Neutrogena, Bioderm, CeraVe, Eucerin, Palmolive, Avon, Estée Lauder, Sensodyne, Aquafresh, Adidas, Hugo Boss, Puma, Rexona, Chanel, Lancôme, Lacoste, Nivea, Dior, MAC, Max Factor, Labello és még sok más ismert cég. Rá kellett, hogy jöjjek, hogy ezen a tényen igazából csak mi fogyasztók tudunk változtatni azzal, hogy etikusabban és tudatosabban vásároljuk meg szépségtermékeinket. Számos olyan termék szerepel a fehér listán, ami jó alternatíva lehet, mindezek mellett talán könnyebb szívvel nyúlunk feléjük, ha tudjuk, hogy összetevőit nem állatokon tesztelték. Szóval az állatokon való kísérletezésnek még korán sincs vége. Egészen addig maradnak, amíg a társadalom ezt elfogadhatónak tartja. Reméljük, hogy hamarosan már lesznek olyan határozott fellépések is, amelyek egy olyan állapotot idéznek majd elő, ahol a társadalom már nem fogadja el az ilyen kísérleteket, és nem kell már több állatot feláldozni. De addig még sok teendő van.
A Michigani Egyetemen kutatást végeztek a kedvencek hatásáról az emberre. Megállapították, hogy azok az emberek, akik életük második szakaszában is fittek akarnak lenni, fogadjanak örökbe egy kedvencet, kutyát, macskát, hörcsögöt, papagájt, hiszen megállapították, hogy az 50-nél idősebb korosztályúak lelki és fizikai egészsége sokkal jobb, mint azoké, akik kedvenc nélkül élnek. Számos tanulmány támasztja alá, hogy a házi kedvencek csökkentik a stresszt, enyhítik a depressziós és szorongási tüneteket, és a mozgásra biztatják a gazdit. Mindebben részük van azoknak a sajátos bánásmódot igénylő személyeknek, akik a Lendvai Szociális Foglalkoztató Központ lakóegységében élnek.
Tappancs és társai.
A Lendvai Szociális Foglalkoztató Központ keretében működik a lakóegység, és én ma egy különleges okkal jöttem ide, ugyanis itt a lakók között van egy olyan is, aki négy lábú és kicsit másabb. Kiről beszélek?
Kutyára. Kutyát vettük. Mindenki szállal megmondtuk, akarunk kutyát, akkor megbeszítük, adtunk pénzt rá, akkor mentek érte. Úgy, mikor jött a kutya, kicsi volt, én voltam 50 éves, mikor jött a kutya. Olyan kicsike volt, még sajnálom, még szépen játszik, mennek vele sétálni, hát pucolom neki az udvart. Hát szeretek vele járni, szeretem, szobámba megy, remegy az ágyra, mindig az én ágyamon fekszik, hát szeret engem, azért jött a szobába. Mindenkit szeret, mind a szállánkot.
És Magdi sétáltatja, de nem csak Magdi.
Nem ilyen, csak még a Irénke is.
Irénke, hogy hívják a négylábú kedvenceket?
Sky. Engem meg a Zvonkot, meg a Magdit legjobban szeret, mi reggel etettem, a Zvonka meg este ad neki. Innya meg víz, ennyi meg innya kap minden nap.
De ez azért külön feladat, külön kötelezettség. Mit kell ezért többet dolgoznotok a kutya miatt?
Én nekem nem nehéz.
Nem nehéz?
Nem.
Nem kell korábban kelni?
Én már fél hatkor fölkelök. Szépen megetetem, macskát is, meg a kutyát is.
Ezek szerint nem csak kutya van, hanem van több kedvenc, a cicának pedig mi a neve?
Miki, Miki.
Jelenleg őt most nem látjuk.
Ben vannak kalickába, kutyáiba.
A kutya meg a macska jól összeértenek?
Igen.
Melyiket szereted jobban, a macskát vagy a kutyát?
Mind a kettőt.
És most, hogyha azt mondanák nektek, hogy el kell búcsúznotok a kutyától és a macskától, mert többet nem szabad azt itt tartani, akkor mi történne?
Nem. Nem engedem.
Én sem nem engedem. Akkor szomorú lennék, keresném én a kutyát, én elmennék érte.
Mesélte két ismerősöm, akikkel tegeződő viszonyban vagyok, hiszen a speciális bánásmódot igénylő személyek lendvai lakóegysége szinte a közvetlen szomszédságban van. Magdi, Irénke és az emlegetett Zvonko mellett mindenki szívéhez nőttek a kedvencek, viszont azért gondviselésükben a személyzetnek is közre kell működni. Gyurica Brigitta elmondta, hogyan is történt a kutyával való szaporodás.
Azért, mert ketten jöttek Radgonából, a lakóotthonból, akik előbb ma ott éltek, és ottan volt már előbbrő nekik kutyájuk, és ők kezdtik eztent, hogy kellene ide is valami állat. És akkor sok idő után, eltelt 2-3 év, mikor igaz, akkor úgy döntöttünk, hogy hát hozunk egy kutyát, hogyha ma akkorán akarják. Még beszéltük, milyen fajta legyen, úgyis tudjuk, hogy a labradorok azok ilyen otthonokban vannak, mint terapeuta kutyák használják őket, és akkor összüt még beszéltük, hogy mi is hozunk egy ilyen kutyust.
Épp a terápiás jellegére szerettem volna rákérdezni, milyen változások jöttek létre a lakók körében azóta, mióta a Ska is itt van?
Ha változások azért vannak, mert az még voltak szokva egy rituára, és azért, mikor a kutya jött, itt kellett valamilyen változtatni, persze, mert a kutyát kell étetni, kell utána pucolni, gondoskodni kell róla, játszadozni kell vele, mert nem lehet mindig maga, nem? Változás még az is például, mint a Katica, aki tólókocsiba van, ő egyedül van egész napokat, és többször mondja, hogy hívjátok ide a Skyt, ez ott leüdögel előtte, és még van, mikor 15 percet is simogatja, még besziged vele.
Szóval a terápiás hatás megvan.
Megvan, igen, megvan.
És az netán nyugtató hatása is van a kutyának?
Az biztos, hogy van, mert például, mikor vannak ilyen kis veszekedések vagy valami, akkor többen a kutyához fordulnak, aztán kezdenek vele beszigetni, úgyhogy elfelejtik, ami történt.
Szóval nem volt rossz döntés.
Nem volt rossz döntés, nem.
Kedves állatbarátok, Tappancs és társai dr. Petrás Teodórának és a Lendvai lakóegységből Magdinak és Irenkének, valamint Gyurica Brigittának is köszöni a közreműködést. A műsort Györkös Gorán, Bencik István, Torma Róbert, Fricsár Inesz és Cigán Szilvia készítette. Már talán megszokták, de mi ezúttal is emlékeztettünk, hogy a szabadon élő gazdátlan cicáknak a Szlovén RTV magyar műsorok stúdiójában ezentúl is eledelt gyűjtünk a Muravidéki Állatvédő Egyesület részére. Aki tud és akar, az így is segíthet. Köszönjük figyelmüket, és ne feledjék el szeretni és megfelelően gondozni kedvenceiket. A Tappancs és társai műsorral legközelebb június 29-én jelentkezünk 14 óra 15 perckor.
Tappancs és társai.
Állatbarátok műsora.